Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Szeptember 8-án, ha a dolgok nem változnak, alapvetően sztrájkos tartul majd a tanév, legalábbis a szakszervezetisek ezt ígérik. Elégedetlenség van a rendszerben, egyrészt az új kormányprogram közoktatással foglalkozó intenciói miatt, másrészt pedig tényleg olyan változások elé néz a hazai közoktatás, amelyek reform gyanánt néha igen meredek változtatásokat javasolnak. Mindenről Szőcs Ildikóval, az RMPS, vagyis a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség Közép-Erdélyi alelnökével beszélünk itt a Tetőteraszon. Köszönöm, tanárnő, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
A szövetség közre adott egy állásfoglalást azzal kapcsolatban, hogy milyen intenciói vannak a kormánynak. Azt nehezményezik, hogy tulajdonképpen itt az oktatás minősége fog csorbát szenvedni, mihelyt mindazt, amit fölvázoltak, végre is hajtanák. Tételesen arról van szó, hogy például összevonnának osztályokat, és főleg a vidéki oktatás szempontjából kérdéses vagy aggályos ez, hogy hogyan lehet majd hatékonyabban állítólag vezetni egy olyan rendszert, ahol egy szétszórt település szerkezetnél 8 helyről kell összefussanak az infók egyetlen igazgatóhoz, de hát mondjuk Nagyenyeden nem ez a gond, de ez az összevonás meg a létszám növelése az osztályoknak azért ez minimum kérdéseket vet fel.
Elég sok kérdést vett fel, amint az állásfoglalásban és operatív elnökségben is, illetve elnökeinkkel megbeszéltük, mi határozottan elutasítjuk gyakorlatilag a jövő évi tanévnek ilyenkor való átszervezését, ugyanis ez mindenről szól, csak arról nem, hogy az oktatásban minőség legyen a továbbiakban. Mi azt javasoljuk, hogy minimum hagyják el jövő tanévre ezt az átszervezést és gondolják át, ha pedig mindenképpen változtatni kell valamiken, akkor azokat az észszerűség jegyében tegyék meg, mert teljesen a feje tetejére állítani egy amúgy is billegő rendszert borzalmas gondokat vethet fel. Természetesen azt is, hogy az osztálylétszámok átszervezésével nem csupán annyi pedagógusi állások szűnnek meg, hanem olyan rettenetes terhet nyom az iskola igazgatók vállára, akik azt majd rendezniük kell, intézniük kell, hogy ezek az intézmények működjenek. Szerintem csak lélegeztetőgépen fognak működni ezek az intézmények. Eddig is probléma volt velük, de ettől arrafele még hangsúlyosabb problémák állhatnak elő. A tehetetlenségi erő fogja lögdösni gyakorlatilag az oktatási rendszerünket, úgyhogy a tanáraink meg a kiégés felé haladnak simán.
Most a vezetős... Értem. A vezetőség szempontjából nagyon friss hír, hogy visszatáncolt némileg a kormánykoalíció, ugye az úgynevezett tanári oktatói normának egy igazgató esetében, vagy intézményvezető esetében változott. 50% volt, és most 30%-ra módosult ez az arány. Tehát, hogy végül is ilyen szempontból észrevették, hogy ez nem működik, minimum ez a tétel. Lehet-e számítani arra, hogy akkor rájönnek, hogy sorozatosan enyhíteni, árnyalni kéne, vagy az, amit ön mondott a legelején, hogy ezt inkább halasztani amblok, ez lenne a legüdvösebb?
Ez lenne a legjobb, és elő kellene készíteni természetesen, hogyha menet közben egyáltalán elértük azt, hogy árnyalják a különféle dolgokat, akár az igazgatói arra kötelezettséget, akár a maximális létszámot, amivel a jogi személyiségét megtarthatja egy intézmény, vagy akár az osztálylétszámok szintjén, illetve a kisebbségi oktatás kapcsán bent maradnának azok a rendelkezések, amelyek a tanügyi törvényben eleve bent vannak, akkor lehet, hogy levegőbb borékhoz jutna a rendszerünk. Tehát én úgy gondolom, hogy ha több irányból megkeresés érkezett a minisztériumban, akár nyilvánosan, akár írásformájában, illetve mindazok, akik hathatnak erre a tárgyalások során, kicsit árnyalni tudják mindazt, ami nagyon meredeken beindult, akkor elképzelhető, hogy valamilyen szinten életbe lehet majd léptetni azokat az intézkedéseket, amelyek egyébként véleményem szerint rettenetesen sok sporlást nem fognak jelenteni az ország költségvetése számára. De ez az a rendszer, ahol hozzányúlhatnak, mert itt hozzányúlhatnak, mert ez teljesen egyértelmű, hogy 2 órával többet tanít a tanár, és ugyanannyi fizetést kap érte. Jelenti, hogy akkor több pénz jut majd nem az oktatásra, hanem a költségvetési lik
betömésére. Igen. A rendelkezések között ugye az is szerepel, vagy az intenciók, most nem is tudom, mert tulajdonképpen már képlékeny ez a helyzet, mindegy, a szándék, maradjunk, arról szól, hogy akkor ott bent a tanintézetben kell eltölteni ezeket a plusz órákat is, amelyek kiegészítik az úgynevezett normát. Ez az én olvasatomban olyan, mint egy ilyen, szellemi jobbágyság? Hát miért kell bennülni a suliba, hogyha a tanár otthon is készülhet, vagy akár elmegy egy tanulmányi kirándulásra, és akkor ott össze lehet adni azokat az órákat, nem biztos, hogy naponta kéne azokat szeletelni.
Gyakorló intézményvezetőként is az a véleményem, hogy ez a naponta 8-tól 4-ig való bentmaradás kötelező módon ez furcsa dolgokhoz vezethet majd. Ugyanis egyrészt vannak olyan tanintézmények, ahol lehetőség sincsen, mert nem adottak a körülmények, nincs hol egy fél asztal sarkán a tanár egy tanáriban tized magával vagy huszad magával nehezen fog tudni. Van olyan iskola, ahol tanári szoba sincsen. Tehát ez is a rendszernek egy problémája. Ahol ez adott, ott sem indokolt, ugyanis pontosan az a lényeg, hogy eddig is úgy volt, hogy azok a kollégák, akik extrakurikuláris tevékenységeket, vagy versenyfelkészítőket, vagy minden egyebet tartottak az intézményben, azt rendszerint 4 óra után ejtették meg, illetve hétvégén például a versenyszervezés kapcsán. Ha itt elkezdjük nagyon centízni ezt a 40 órát, akkor félős, hogy azt fogják mondani a pedagógusok, hogy ők bent vannak 8-tól 4-ig, a többit oldja meg majd a rendszer. Tehát ez nem lehet így centízni. Gyakorlatilag a tanúra az, ami a tanárnak kötelező jelenlétet jelent. Nálam például úgy működik ez az intézményben, hogy 8-tól 4-ig rendelkezési állományban vannak a kollégák, vagyis az azt jelenti, hogy 4 óráig bárkit bármikor el kell érnünk igazgató helyettessel együtt. 4 óra után megpróbáljuk a szabad idejüket úgy tiszteletben tartani, tehát ezt mi eddig is gyakoroltuk, de ez nem azt jelentette, hogy mit tudom én, őriztük itt egymást, a kollégáimat nem őriztem itt a tanteremben, vagy a tanári szobában, hogy 4 óráig itt legyenek. Én nem tartom ezt járhatónak. Igazából ebben is az oktatási intézmények autonómiáját látnám jónak, hogy tényleg intézményenként fedjük le akkor, most ez azt fogja jelenteni, hogy megint le kell papírozni, hogy ami eddig működött papír nélkül is. Ugye rengeteg sok egyéb tevékenységet elvégzik-e a kollégáka vagy sem, de hogy ezeket intézményi szinten kellene lehessen rendezni. Hogy az igazgatókat tényleg ne nyomorítsák meg semmiféle fajta rengeteg sok órával, hanem valójában az intézmény stratégiájával, illetve annak életbe léptetésével tudjon foglalkozni.
Na most ez a bürokrácia csökkentés, én átolvastam ezt a miniszteri jelentést, a QX dokumentumot. Hát egyrészt ugye az feltűnő, hogy a 39 oldalból mindössze 11 szól a közoktatásról. Én úgy éreztem, hogy ez egy picit aránytalan. Már maga a strukturálás is furcsa, hogy akkor a kutatás, innováció, felsőoktatás, aztán majd jön a közoktatás harmadik nagy tömbként. Tehát én ezt úgy dekódoltam, hogy legalábbis az aktuális miniszter szempontjából harmadlagos a közoktatás. De lehet, hogy én magyarázom bele. A lényeg az,
arányaiban ez így is van, igen.
Ez így van. Tehát, hogy abban az esetben, hogyha, mert ő azt is mondja, tárgyalás révén akarja ezt kialakítani, a letanított évek, a töredezett norma, a felzárkóztatásra szoruló diákok szempontjából, tehát, hogy ott van valami legalábbis utalás arra, hogy nincs ez annyira betonba öntve, még lehet erről, vagy ki fogják alakítani a metodológiáját, nem világos számomra ezt. Hogy kell ezt értelmezni valójában?
Számunkra sem világos, és ami ennyi felháborító, az az, hogy a szakmát igazából nem is kérdezik. Tehát mi is az állásfoglalásunkkal úgy jöttünk elé, hogy mi úgy gondoltuk, hogy meg kell szólalnunk. Nagyon sokan így gondolják, különféle csoportosulások, hogy megszólalnak, de igazából sem tanfelügyelőségek, senki nem kérte ki aktuálisan közoktatásban dolgozó szakembereknek a véleményét. Tehát semmiféle fajta, persze nincs idő itt közvitára, meg egyebekre, de legalább a dokumentumot, hogy mire készülnek.
Hát igen, legalább a vázlatot elküldeni, és egy gyors operatív egyeztetés minimum.
Pontosan egy gyors egyeztetésről. Én is határozottan állítom, hogy az iskola komplexitásától függően kellene például az igazgatói óra számot megállapítani. Na most, ha egy tanárnak több intézményben van órája, akkor például, ha összehasonlítom egy olyan tanárral, aki egy középiskolában tanít 20 órában, és ő ha több falusi iskolában tanít, akkor simán maradhat 18 órával, a nagyiskolában viszont 20-szer dolgozik. Tehát ez sem egyenlítődik ki, vagy hogy mondjam, tehát nem tartom teljesen jónak, de rengeteg sok kérdés van, amire ezek a árnyalt kis félmondatok nem a megoldás felé viszik, vagy a normális gondolkodás felé viszik az ezzel kapcsolatos közbeszédet sem, illetve akár a saját egyszemélyes gondolkodást erről a történetről.
Itt a bére...
Tehát valami módszertant ki kellett volna dolgozni, ha egyáltalán ez... Itt most én úgy látom, hogy nagyon matematikailag számoltak, hogyha összegyűjtötték a plusz órákat, igazgatói, tanári pluszórákat, meg egyebeket, akkor ha azokat nem kell kifizetni, akkor ennyi pénzt fogunk megspórolni. De hogy amikor elkezdik majd ezeket a dolgokat életbe léptetni, akkor megint rengeteg sok olyan speciális helyzet fog előállni, ami megint oda fog vezetni, hogy értelmezhető módon lehet ezeket megint alkalmazni.
Igen,
megint egy közfelháborodást fog generálni jó eséllyel. Mint ahogy rengeteget beszélnek arról is, hogy igazából most megint visszatérek például az igazgatói óraszámokhoz. A legtöbb igazgatónak volt plusz órája, mert úgy gondolták, hogy azzal kiegészítik a fizetésüket, ugyanis plusz óra nélkül az igazgató valahol a fizetés jegyzéknek a közepe felé tengleng, és emiatt többen úgy gondolták, hogy akkor plusz órát vihetnek. Itt van a probléma, hogy ez visszacsapott, mert innen jött az, hogyha rengeteg sok igazgatónak plusz órája van, akkor miért ne lehetne azt teljes egészében kiterjeszteni mindenkire. Azt viszont nem vették figyelembe, hogy nagyon sokan viszont úgy dolgoztunk, hogy nem becsületes az, hogy plusz órában is, és akkor egyiket sem végzed el rendesen, egyik tevékenységedet sem. Mélyebb elemzést nem végeztek ebben a történetben, hanem egyszerűen matematikailag nézték meg a számokat, és az milyen költségvonzatot jelent.
Egy agilis főkönyvelőt ráküldtek arra a rendszerre, amely 300 ezer alkalmazottat működtet, majdnem 6 ezer iskola, ugye önálló tanintézetként működő iskola tartozik a romániai közoktatáshoz, úgyhogy tényleg van hely és ok és lehetőség az árnyalásra, sőt meg is követeli. Az óradíjak másképp számolás, ez a hátrányos kalkulus, ez is az egyik fájdalmas pont, ugye, hogy hogyan fizetik, illetve az, hogy a bruttóból a nettóba léptek át, amikor például a kezdőfizetés pálya start helyzetét rögzítették bérezés szempontjából.
Igen, de sajnos a pályakezdők esetében nem fog sok jót jelenteni. Igazából ez a sok bérrel kapcsolatos probléma a tanügyben, ami úgy nézett ki, hogy a sztrájkot követően valamilyen szinten a bemenetnél kicsit valamit jelentett, és azt is éreztük, hogy kezdtek kezdőpedagógusok is a pálya fele irányulni. Ez ettől arra fele valószínűleg, ha nem is negatív irányba, de meg fog állni. Tehát lehet, hogy sokkal többet veszítenek ezzel, mint amennyit nyernek gyakorlatilag, hogy pénzügyileg spórolnak, de igazából ügyes agilis pedagógusok nem fognak a rendszerbe kerülni.
Azt elismeri a tárcavezető is, hogy a norma emelés, növelés, illetve az osztály összevonás, vagy osztály létszám növelés, ezek a rendszeren kívülről jött nyomás hatására. Tehát, hogy valójában beadta a derekát, ha nagyon frappánsan és köntörfalazás nélkül fogalmazunk.
Rengeteg sok tanulmány létezik, ami arról beszél, hogy mennyi az ideális létszám. Hol lehet elvárni azt, hogy gyerekközpontú oktatással foglalkozzál úgy, hogy közben a pedagógus jól létre is odafigyeljél, tehát hogy neki kiégett pedagógusok nagyon régi módszerekkel próbáljanak, vagy tehetetlenségből dolgozni ebben a rendszerben. Sajnálatos módon a létszám emelés ez nem fogja elősegíteni a kooperatív tanulási módszereknek a széles körben való elterjedését, és igazából ez a rengeteg sok eszköz, amivel az intézményeket felszerelték, interaktív táblák most már pincétől a padlásig, szinte minden kicsi iskolában is ott vannak. Ezeket nem fogják a pedagógusok használni, hogyha ilyen hatalmas, vagy megint szorványosan is, vagy elszórtan. Mert rengeteg sok órára felkészülés az azt jelenti, hogy ezeket úgy lehet használni, hogy arra tényleg felkészülnek, kedvük van újat tanulni, vagy újat közvetíteni a gyerekek felé, illetve ne csak tananyagot tanítsanak nekik, hanem tényleg a kooperatív tanulás felé vigyék el a történetet. Nagy létszám osztályokban ez szinte lehetetlen.
De hát volt egy ellenkező mozgás. Én emlékszem arra, hogy az elmúlt esztendőkben pontosan vívmányként jelent meg, hogy ugye maximalizálták ezeket az osztálylétszámokat a 25-23 tájékán, és akkor persze ott is voltak kiskapuk, mert arról szólt, hogy ennyivel indulhat egy bizonyos ugye szakaszban, tehát mondjuk 9-ben X tanulóval az osztály, de sehol nem írta, hogy 10-ben az lehet X plusz akárhány. Szóval mindenképpen volt egy ilyen tendencia, hogy akkor mégiscsak határt szabni az osztály létszámoknak, és pontosan az volt az indoklás, amit ön is említett, hogy hát hatékonyabb az oktatás, a csoportdinamika. Most meg valami történt a szakirodalomban, hogy kezd visszafele fordulni ez a folyamat?
Könyvelőségben történt, pénzügyekben történt változás. Tehát a szakirodalomban semmiféle, a szakirodalom továbbra is ugyanefelé tart. Sajnálatos módon megint az van, hogy ahogy az előbb említette, hogy kiskapuk vannak, bizonyos oktatási intézményekben független attól, hogy maximalizálták a létszámot, azon felül lehetetlenné váltak. Vannak olyan mamut oktatási intézmények, ahol létszám fölött dolgoznak. Ez megint úgy csapódik le, hogy ha ezt lehet, akkor ezt lehet általánosítani. Tehát annak ellenére, hogy megpróbálták maximalizálni, a nagy mamut oktatási intézmények intézményekben igazából kijátszották ezt a lehetőséget, és hogyha lehet 20-30-as létszámosztályban is dolgozni, vagy 28-30-asban is, vagy akár 32-ben is, akkor ezt megint a kiskaput általánosítják, hogy hát ha ott lehet, akkor mindenhol lehet. Azt viszont nem veszik figyelembe, hogy ott, ahol viszont kevesebb gyerek van, minket határozottan érint ez a dolog a kisebbségi oktatásban, ott viszont ellehetetlenül a helyzet, és tehát ha a párhuzamos osztályokat összevonnak, eleve megnő a gyerek létszám, ha a maximális határ feljebb tolták, akkor ez nagyon valószínű, hogy be fog következni nagyon sok helyen, illetve összevonások fognak következni, az pedig köztudott, hogy ott, ahol szimultán oktatás zajlik, ott a szülő meggondolja, hogy a gyerekét hova iratja majd iskolába.
Igazából attól függ, hogy van-e alternatívája annak a szülőnek a környéke, mondjuk ez a vidéki iskolákra, rurális környezetre érvényes inkább ez az összevont oktatás.
Ott érvényes, igen, az összevont oktatás a rurális környezetben. Itt Nagyanyád környékén például nagyon sok szép példa van arra, hogy hogy van az, hogy nem feltétlenül szippantotta be a kollégium a székelykocsádi, vagy a magyar lapádi, vagy akár a torockói gyerekeket. Tehát lehet helyben is a pedagógusokat motiválni, hogy tényleg olyan oktatás legyen ott, hogy 9-ben majd simán átvehetjük őket, mert nem létkérdés számunkra. Ez viszont ez sem általános. Tehát a környező intézményeket gyakorlatilag akár a nagyiskolák, akár a szülők különféle opciói is már eleve efelé rögték, hogy ott, ahol lehetne, már ott sincs, mert beingáztatják őket a nagyvárosba, és ez is afelé lő ki a történetet, hogy hát lehet, akkor csináljuk így. Tehát én azt látom, hogy ezzel a rendelkezéssel pontosan azt a tendenciát erősítik meg, ami amúgy létezik.
Maradjunk egy kicsit hát aggódó tekintetünket nem Párizs fele, hanem a közoktatás irányába vetjük. Nyilván a pénzkérdés, az ösztöndíjak tétele is. Ugye a 9-es jegyhez, illetve 15%-a az osztálynak. Na de ha van egy erős osztályunk, és azért még mindig több mint 15%-a éri el a 9-es átlagot, akkor azt ígérték, hogy plusz kritériumokat iktatnak be, amelyek szerint eldöntik, hogy ki a 9-esebb, vagy nem tudom, vagy bővítik ilyenkor azt a keretet? Mi történik? Én erről csak ennyit olvastam, hogy lesz egy vagy több kiegészítő kritérium ilyen határesetben, de nem láttam konkrétan.
Na, a kritériumokat én sem láttam még, hogy gyakorlatilag a határesetben milyen kritériumok vagy mi fognak életbe lépni. Kétségtelen, hogy az ösztöndíj rendszer az utóbbi időben nagyon megugrott, tehát rengeteg sokan kaptak ösztöndíjat, ez gyakorlatilag jótékonyan hatott az iskola elhagyásra sok esetben, sok oktatási intézményben, mert ott, ahol ez számít, főleg gazdaságilag eléggé hátrányos helyzetekben, ott segített az iskolába járáson. Volt viszont egy másik hátulütője a dolognak, hogy elég könnyen kaptak nagyobb jegyeket a diákok, mivel oktatási intézményenként adott esetben ez is egy kis kapu, hogy akkor többen kaphattak nagyobb jegyet, és emiatt ösztöndíjban is részesülhettek.
És ettől kaposabb az iskola? Ettől az iskola renoméja vagy aurája kerekebb?
Ez attól függ, hogy hol, milyen közegben létezik ez az intézmény. Tehát ott, ahol valóban segíti a diákoknak az iskolába járását. Egyébként én az ösztöndíjjal kapcsolatosan jelezném, hogy én kiterjeszteném a melegedét programot azokon a helyeken, ahol tényleg iskola elhagyási problémák vannak, csak ahhoz megint infrastruktúrális beruházásokra van szükség, hogy étkezdék meg egyebek létezzenek, mert az sem egy megoldás, hogy az osztályteremben dobozból eszik meg az ebédet a gyerekek. Tehát ugye ez ennél sokkal többet feltételezne. Lehet, hogy az ösztöndíj alapnak egy részét erre kellene átgondolni gyakorlatilag. Én helyesnek tartom azt, hogy a szociálisan rászorulónak ösztöndíjat biztosítsunk, illetve azt is, hogy abban az esetben, hogyha tényleg jól teljesít a diák, versenyeredményei vannak, illetve az általánosan magas, akkor ösztöndíjban, úgynevezett érdem ösztöndíjban részesülhessen. Az viszont nem feltétlenül jó, hogy bizonyos helyen esetleg 9-essel már nem kap érdem ösztöndíjat, de egy másik osztályban 8-50-nel kaphat. Ha nem egységes a rendszer, a jegyeket nem egységes rendszerben mérik, vagy a mérés nem egységes, akkor egy kicsit nehéz ezeket a dolgokat a helyére pakolni, hogy akkor kinek jár, vagy kinek nem jár ösztöndíj.
A tantárgy olimpiások, maradjunk még ennél a kérdéskörnél, ugye azt mondja a miniszter, hogy túl sok olimpia van az ő meglátása szerint, egy tantárgyból elég lesz egy országos versenyt szervezni, és ezt vállalná is a szaktárca, és akkor nem az lenne, hogy a tantárgyversenyeken jeleskedők kapnak egy minden hónapban érkező ösztöndíjat. Tehát, hogy azt javasolja a miniszter, hogy akkor legyen egy nagyobb, azt nem mondja, hogy mennyivel nagyobb összeg egyszeri díjként, és akkor azzal tulajdonképpen a honorálása ennek a plusz erőfeszítésnek, vagy hát a különleges teljesítménynek meg is történik, és ugyanakkor felveti ebben a bővebb tanulmányában, hogy sajnos elolimpiásodott a közeg, divat lett, egyfajta hígulást tapasztal. Van-e ebben valami, ebben a meglátásban, hogy tényleg rendet kéne vágni itt is, vagy valamilyen hierarchizálás nem ártana, és akkor tényleg az a verseny tényleg annyit ér diáknak, pedagógusnak, kifele közvéleménynek egyaránt?
2 évvel ezelőtt egy ilyen bizottságban, minisztériumi bizottságban, RMPS részéről jelen voltam, ahol elkezdődött a tárgyalás arról, hogy a versenyek közül mi az, ami maradjon meg, mert akkor kiderült, hogy már rengeteg, tehát ez évek óta probléma, hogy rengeteg sok verseny van. Akkor került ki az 1-4-esek, tehát az alsó tagozatosok versenyei kikerültek az országosan támogatott versenyek listájáról, tehát ma már nem visszük az elemistákat is versenyekre.
Ez jó egyébként ez a döntés, mert azt mondták, nem kell versenylovasztatni őket. Tehát már ilyen kortól.
Nem. Egyébként írni, olvasni, számolni kéne megtanulni a 4. osztály végéig, hogy funkcionális analfabetizmust azt tényleg el tudjuk kerülni. Tehát a versenyeztetése sok esetben nagyon nem volt jó az alsó tagozaton. Feljebb sok verseny maradt meg még, nagyon nehéz lesz ebben válogatni, ugyanis van egy kritériumrendszer, ami alapján eldöntik, hogy milyen versenyek maradnak, illetve milyen versenyek esnek ki ezen a hálón. Az idők folyamán bizonyos versenyek átkerültek a nem támogatott versenyek közé. Minket a kisebbségi oktatást valószínűleg egy kicsit hátrányosan fogja érinteni, mert nálunk is magyar nyelv és irodalomból nagyon-nagyon sok verseny van, amelyek egyébként nagyon jók egyen-egyenként szinte mindenik. De lehet, hogy végig kellene gondolni akkor, hogy tényleg mit szeretnénk ezekkel a versenyekkel, mert amikor elkezdődik az úgynevezett verseny szezon, ha nevezhetem így, akkor gyakorlatilag Fehér megyében például minden egyes hétvégén valamiféle fajta verseny van, ha nem is egy, akkor lehet, hogy 2 megyei verseny.
Tehát és túl vannak akkor terhelve a gyerekek, és hát a pedagógus is nyilván, meg a szülő.
Igen, és itt kezdődik az, hogy akkor a pedagógus mikor készíti fel a versenyre ezeket a gyerekeket, illetve azon túlmenően, hogy felkészíti, még javít is hétvégén, és lehet, hogy ezt egy picit racionálisabban kellene akkor végig gondolni, hogy melyek azok a versenyek, amelyek tényleg ragaszkodjunk hozzájuk, és továbbra is ott maradjanak, mert ha nem, akkor túlterhelés lesz a rendszerben. Nem beszélve arról, hogy az országos versenyeknek időpontokat keríteni, az is eléggé nagy probléma, főleg, hogy a tavaszi vakáció az a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódik, rendszerint akkor torlódik minden. Az idei tanévben tanítás alatt zajlottak ezek a versenyek. Tehát pedagógusok és diákok is tanítás ideje alatt vettek részt ezeken a versenyeken, értelemszerűen hiányoztak az oktatási intézményből. Ezeket is meg kellett oldani valamilyen formában. Tehát, és kezd egyre több ilyen helyzet előállni, pontosan azért, hogy időben nem lehet ezeket a versenyeket beidomítani. És van egy másik vetülete is ennek a dolognak, hogy ezeknek a versenyeknek a megszervezése, ez azokra az intézményekre, ahol szervezik őket, elég nagy terhet ró, ugyanis elindult a közbeszédben az is, hogy ma már a diákok csupán szállodában lakhatnak, tehát a bentlakási körülmények azok nem megfelelőek ezekre a versenyekre, minisztériumi pénzek ezt nem fedezik, és akkor egy ilyen túllicitálás következett be, hogy adott esetben bentlakástól egészen tűzijátékig mindenféle fajta történet előfordulhat egy ilyen országos verseny kapcsán.
Van egy olyan megjegyzése a miniszternek, hogy nemzetbiztonsági rizikó az, ahogyan kinéz a közoktatásunk, főleg a gyenge pontjai, ez ugye a lemorzsolódás, a csekély, a tanulmányi teljesítmény és a funkcionális analfabetizmusnak a mértéke. Ez elég súlyos kijelentés, hogy nemzeti biztonsági rizikó. A szakma egyetért ezzel a... Nyilván fel kell rázni, meg figyelmet oda kell vonni, meg csak ilyen alapon lehet azt követelni, hogy 2030-ig a költségvetés 15%-át szánják oktatásra, kutatásra, innovációra. Na de azért én úgy érzem, hogy ez...
Egészen
komoly, igen. Ön hogy látja szemét, vagy az RMPS-ben volt-e erről érdemi, hát nem is vita, de beszélgetés?
Igazából nagyon konkrétan erre a nemzetbiztonsági történetre nem tértünk ki, érintőlegesen beszéltünk róla. Kétségtelen, hogy a funkcionális analfabétizmust ki lehet hegyezni egészen a nemzetbiztonsági történetig is, mert gyakorlatilag, hogyha nem értő-olvasó diákok hagyják el az iskola padjait, akkor ők megvezethetőek ilyen szinten lehet, de nem tudnék elmenni egészen a nemzetbiztonsági problémáig gyakorlatilag, mert az egyéb sok mindent is feltételez még. Tehát én nekem is erősnek tűnt ez a kifejezés. Én sokkal inkább úgy gondolom, hogy ez azért került be, mert ezzel jobban fel lehetett rázni a közvéleményt egy adott pillanatban. Főleg abban a kontextusban, amikor ez terítékre került.
Még egy kérdésem lenne a lemorzsolódással kapcsolatban. Látom az adatokat, és itt tulajdonképpen egy nagy szakadékot észlelek, vagy gyanítok. A városi és a vidéki oktatás között, tehát hogy sokkal kitettebb a rurális oktatási rendszer, mert hogy a jelentés szerint 2014 és 22 között mintegy 20%-os volt a lemorzsolódás, és ez azért, ez tényleg nagyon komoly aggályokat vet fel.
Igen, ezeket próbált ellensúlyozni az ösztöndíjrendszer, hogyha egyéb nem, akkor a falusi iskolában végzett diákoknak egy jó része, tanulóknak egy jó része esetleg valami szakoktatást választom magának, és akkor kapja ugye a szociális juttatást is, meg a technológiai ösztöndíjat is. De gyakorlatilag ez alatt a 10 év alatt, hát most már lehet, hogy 10 éve fizetjük a technológiai ösztöndíjat, de a lemorzsolódás mégsem szűnt meg. Tehát, hogy rettenetes szám. Ha azt a számot nézzük, hogy hányan fejezték be a 8. vagy kezdték az előkészítő osztályt, és hányan érettségiznek, a kettő között is hatalmas nagy a rendszerből való eltűnteknek a száma, és igazából az, hogy kik jelentkeznek a szakoktatásba, mert középiskolába értelemszerűen majd nagyon sokan beiratkoznak középiskolába, és nem jutnak el az érettségig, menet közben abba hagyják. Tehát nagy a lemorzsolódás a rendszerünkben. Még egyszer hangsúlyozom, hogy az ösztöndíj nem segítette elő a lemorzsolódás felszámolását, és az érzésem, és gyanítom, hogy majd az oktatási intézmények községszinten való összevonása sem ezt a történetet fogja segíteni. Ugyanis vannak olyan községek, ahol nem 2-3 kilométerre kell begyalogolni, vagy bebuszozni majd a községközponti iskolába, hanem akár 20 kilométerről is. És akkor az megint felvett költségvonzatokat, hogy akkor ki fogja őket beszállítani, hogy fogják ezt megoldani, egyáltalán mennek-e majd a gyerekek, vagy egyszerűen a szülők úgy döntenek, hogy nem küldik a gyermekeiket. Ami viszont a lemorzsolódáshoz szintén hozzájárul, az a külföldre való távozás. Tehát elég sokan elviszik a gyerekeiket külföldre magukkal a családok, ami adott esetben a jobbik eset, hogyha a szülők gyerekeikkel együtt távoznak, mert egy másik nagy problémája az oktatási rendszerünknek az, hogy a külföldre távozó szülők viszont itt hagyják a gyerekeiket hivatalos vagy nem hivatalos felügyelettel, vagy felügyelet nélkül.
És akkor annak is ugye megvannak, igen, a megfelelő következményei. Éppen itt tartunk a képességvizsga eredmények kihirdetésének küszöbén, ugye 10-én lesz az eredményhirdetés. Én a listát, a kolozsvárit, ahogy végignéztem, az lepett meg, hogy nagyon sokan hiányoztak, tehát nem is jelentkeztek. Valószínű, hogy nem ez egyedüli eset, nem néztem a többi megyét, beismerem, de hogy már itt megkezdődik, vagy jele annak, hogy az érdektelenség, a dacára annak ugye, hogy a 10 osztály azért mégiscsak kötelező.
Igen, de függetlenül attól, hogy ezt a képességvizsgát leteszi-e, vagy megszerzi-e ott a jegyet, ő attól függetlenül beiratkozhat szakiskolai oktatási intézménybe, ha egyáltalán be akar iratkozni. Tehát nagy valószínűséggel ezek a gyerekek érdektelenül szemlélik ezt az egészet, nem akarnak középiskolába jelentkezni. A jobbik eset az lesz, hogyha a szakiskolákban majd megjelennek. Tehát ettől van ez a rettenetes nagy szám, hogy nem jelentkeznek a vizsgára. Nem akarnak megméretkezni, mert úgyis bekerülhetnek a rendszerbe, és elvégzik a szakiskolát. Illetve, ha nem jelentkeznek sehova, akkor a 10 osztály kötelező, de igazából semmi se történik. Tehát, ha gyerek 8 osztály után nem megy iskolába, akkor elég nehéz rávenni a szülőket mindenféle fajta rendelkezés ellenére, hogy ők a gyereküket iskolába jössenek. Bizonyos közösségeknél ez szinte lehetetlen.
Onnan indultunk ki a beszélgetés kezdetén, hogy akkor van egy szakmai elégedetlenség, van egy intézményes, vagyis minisztériumi szándéksorozat. Látja-e az RMPS a lehetőségét menet közbeni egyeztetéseknek, hogy legalább a módja, ahogyan bizonyos rendelkezéseket konkrétan végrehajtanak, az finomuljon, árnyalódjon, közelebb kerüljön az életszerűséghez, egyszerűen vállalható legyen professzionális szinten?
Gyakorlatilag mi már tegnap megfogalmaztuk, az állásfoglalásunk az nyilvános. Van egy olyan javaslatcsomagunk is, amit eljuttattunk azokhoz, akik tárgyalnak, nevezetesen a szövetségünknek a politikusaihoz, amiben konkrét javaslatokkal éltünk a jogi személyiség kapcsán, meg úgy egyáltalán az óramódosítások kapcsán. Én úgy gondolom, és úgy gondoljuk, hogy adott esetben a szakmának a felképzeléseit azt van hova továbbítsuk, és abban reménykedünk, hogy tényleg azok, akik ezen változtatni tudnak, az RMDSZ képviselők, azok a továbbiakban tényleg nagyon-nagyon sokat fognak azon dolgozni, hogy mindaz, ami megvolt, az most ne szűnjön meg egy tolvonással, csak azért, mert pár lejt spórolni akarnak az oktatási intézményeket.
Szörcs Ildikó a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség közép-erdélyi alelnöke volt a mai tetőterasz vendége. Tanárnök, köszönöm, hogy időt szakított, és utasította a titkárságot, hogy ne zavarják önt, mint addig, amíg mi itt szakmai ügyeket tárgyalunk. Vissza fogunk térni egyébként erre, mert kíváncsi vagyok, hogy hova alakul majd ez az egyeztetés, meg egyáltalán ősszel megkezdjük, vagy tiltakozással kezdjük az oktatást. Még egyszer köszönöm, és azt kívánom, hogy azért legyen idő még szusszanásra, pihenésre, felüdülésre, feltöltődésre, hogy ha sztrájk is, akkor is legyen elég ellán a szakmában. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és reménykedem, hogy valóban foganatja lesz mindenféle fajta beadványunknak, és valamilyen szinten nem lép életbe az a meredek történet, ami fölöttünk lebeg.
A hallgatóknak a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.